Brothers and sisters, we welcome you to the Church Educational System Devotional for Young Adults.
Üdvözlünk benneteket az Egyházi Oktatási Szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. A műsort a Kalifornia állambeli San Diegóból, a San Diego szövegközpontból közvetítjük, és számos nyelvet tolmácsoljuk egész világon a fiatal felnőttek számára. Brent Sadler vagyok, a Szent Hív FEF gyülekezeti misszió vezető segédje. Üdvözöljük Emrasszot Ballard Eldert a 12 apostol kórumából. Ballard Eldert a mai est beszélőjeként a program későbbi részében fogom bemutatni. Örömmel jelentjük, hogy velünk van helyi szövegelnökünk és misszielnökünk és az ő feleségeik, valamint hálásak vagyunk a helyi ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatóknak és felesége részvételeért is. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2014. szeptember 14-én vasárnap Dita Todd Christopherson Elder, a 12 apostol kóruma tagja lesz az EOS áhítat beszélője. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekében nyitjuk meg. A himnusz címe Hol találok békét? Ez a 73. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Köszönjük Morty Morgan elnök segítségét, aki vezényelni fog, és Justin Hendricksonnak az organe kíséretet. A himnusz után Even More mondja a nyitóimát.
Dear Heavenly Father, we're thankful this Sabbath day to be
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a sabbatnapért, hogy összegyűlhettünk ebben a szövegközpontban és a világ számos részén. Köszönjük barátainkat és családjainkat, és azt a sok áldás, melyet tőled kapunk. Kérünk, hogy miközben hallgatjuk a beszélőt, a szívünk és elménk nyitva legyen, hogy be tudjuk fogadni Ballard Erdős szavait, és a lélek megérinthesse a szívünket. Kérünk, hogy legyen erőnk a szerint cselekedni, amit az üzenetében el fog nekünk mondani, és kérünk, hogy áld meg a misszionárokat világszerte. Különleges áldást kérünk családjainkra is ma, hogy megerősödjenek és egységesek legyenek, és hogy fiatalon megtanulhassuk mindazt, ami segít nekik. Mindezt Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.
This evening we are joined by the San Diego Regional YSA Choir.
Ma este velünk van a San Diego-i területi FEF kórus, mely elénekli Ha mellettem állna Jézus című éneket. Vezényel Marty Morgan, elnök, és a zenei kísérletet nyújt Dallin Abernethy. A zeneszám után hallgassuk szeretettel Ballard Erdőt. Ballard Erdő beszédét követően a kórus elénekli a Jézus Krisztus Egyháza című éneket. Ezt követően a záróimát Elizabeth Lynch mondja majd. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. M. Russell Ballard Erdő az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 12 apostol kórumának tagja. 1985. október 6-a óta szolgál apostolként, és ez alatt beutazta a földet, hogy taníthassa az egyháztagokat, és igazgassa a világméretű egyház napi ügyeit. 1928. október 8-án született a utahi Salt Lake City-ben Melvin R. Ballard és Geraldine Smith Ballard gyermekeként. Ballard Erdő Utah Egyetemre járt. Fiatal férfiként Angliába szolgált missziót az egyháznak, ahol a misszióelnökség tanácsosa volt. Kétszer szolgált püspökként. 1974-ben elhívták a kanadai Toronto misszióelnökévé, ahol még szolgált, amikor elhívták őt a 70-ek első kórumába 1976. áprilisában. A 70-ek tagjaként a hozzá kijelölt földrajzi területen felügyelte és képezte vezetőket. Később a 70-ek elnökségének tagjaként szolgált 1980. februárjától 1985. októberéig, mely során az egyház 70-ek kórumát figyelte. Szolgálata nagy részében a misszionális munkára összpontosított. Mielőtt elhívták teljes idejű egyházi vezetővé, Ballard Erdő a gépjármű, ingatlan és befektetési üzletágban volt érdekelt. Számos egyházi és polgári bizottság és testület tagjanként tevékenykedett. 1951. augusztus 28-án vette feleségül Barbara Bowen a Salt Lake templomban. Két fiú és öt lánya született, most pedig a kórus hallgatjuk.
Well, thank you, choir. Wonderful to be with you this
evening. Köszönjük a kórusnak a zenét. Csodálatos dolog ma itt lenni veletek ma este. Drága fiatal testvéreim, nagyon örülök, hogy a kaliforniai San Franciscóból erről a nagyszerű helyről szólhatok hozzátok ezen a ma esti EOS áhítaton. Üdvözlünk minden fiatal felnőttet és titeket is. San Franciscót mondtam? Hát lehet, hogy San Franciscóban kellene lennünk, hát legalább nem lenne ilyen meleg. Na akkor kezdem előről, és San Diego-val leszünk. Na, de a viccet félretéve üdvözlünk minden fiatal felnőttet és titeket is, végzős középiskolai diákok, fontosak vagytok, és örülünk, hogy ti is itt vagytok velünk. Köszöntjük a visszatért misszionáriusokat is. Az Egyház és az Úr hálások minden csodálatos szolgálatotokért. Végül pedig titeket is köszöntünk, leendő misszionáriusok. Az Úrnak szüksége van igaz lelkű fiatal nőkre és férfiakra, hogy segítsenek nekik összegyűjteni Izraelt és felkészíteni a világot az ő második eljövetelére. Szeretném, ha tudnátok, hogy az Úr szeret titeket és bízik bennetek. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma hisznek bennetek, és gyakran imádkoznak értetek. Ti vagytok az egyház jövője, és az Úr sok csodás áldást tartogat számotokra az életben. Ezt hadd ismételjem meg, és hangsúlyozzam ki újra. Mához 20-30 évre ti vezetitek majd az egyházat. Lesznek köztetek, akik püspökként, szövegelnökként, misszióelnökként, elemi elnökként, fiatalnők elnökként és segítőegyleti elnökként, vagy templomelnökként és vezető nővérként szolgálnak. Igen, azok, akik ma este hallják szavaimat, minden bizonnyal vezetők lesznek a közösségeikben, a nemzeteikben, vagy az általános női elnökségekben, de akár lehetnek általános felhatalmazottak, 70-esek, vagy a 12 apostol kórumának tagjai is. Ma még nem is tudjátok, milyen bámulatos jövő áll előttetek. Úgy hallottam, néhányan azt hiszik, hogy az egyház vezetői egyfajta buborékban élnek. Amit elfelejtenek az az, hogy mindannyian tapasztalt férfiak és nők vagyunk, sok helyen éltünk, és sokféle emberrel dolgoztunk együtt. Jelenlegi megbízatásaink szó szerint elszólítanak a földkeresség minden részére, ahol a világ politikai, vallási, üzleti és emberbaráti vezetőivel találkozunk. Bár ellátogattunk a washingtoni Fehérházba, találkoztunk a nemzetek vezetőivel is világszerte, azért jártunk a világ legszerényebb otthonaiban is, ahol a szegényekkel találkoztunk és szolgáltunk őket. Ha alaposan végig gondoljátok az életünket és a szolgálatunkat, valószínűleg egyetértetek majd azzal, hogy úgy látjuk és tapasztaljuk meg a világot, ahogy kevesen. Rájöttök majd, hogy kevésbé élünk buborékban, mint a legtöbb ember. Mások azt mondják, hogy túl öregek vagyunk. Nos, igaz, hogy az apostolok közül 9-en már 80 évesek is elmúltak. Én 85 vagyok. Mégis van valami a fivérek saját és együttes bölcsességében, aminek némiképp vigaszt kellene nyújtani a számotokra. Mindent megtapasztaltunk, beleértve a különböző törvények és jogszabályok következményeit, csalódásokat, tragédiákat és családtagok halálát is. Nem függetlenedtünk az életünktől. Még annyit hagy egyezzek meg, hogy a 12 közül senki sem egy ne bánts virág. Mindannyiunknak erős személyiségünk van. Ezért, ha egy egységes döntéssel állunk elő, akkor biztosra vehetitek, hogy előtte megtanácskoztuk, és sok imádság és alapos beszélgetés után jutottunk arra a bizonyos döntésre. Az unokáim szerint én elég jó fej vagyok, hogy az ő szavukkal éljek. Azt hallottam, hogy néhány fiatal egyedülálló felnőtt azt mondaná, hogy vagány vagyok. Remélem, ez jót jelent. Szívünkben fiatalok vagyunk, és az Úr bámulatos módon áld meg, hogy munkáját előre vigyük. Ma három fontos témát szeretnénk megbeszélni veletek. Először a technológia használatáról fogunk beszélni, másodszor szeretnék nektek a pornográfia legyőzéséről beszélni, és harmadszor a házasságtanáról szeretnék nektek beszélni. Ez három olyan nagyon fontos dolog, mellyel ma szembesülünk. Tehát az első a technológia használata. 2007 és 2008-ban a végzős diákokhoz szóltam a BYU Hawaiian és a BYU Idahon. Ezen alkalmakkor azt mondtam, hogy nem állhatunk az oldalvonalakon, míg mások, köztük a bennünket bírálók, megkísérlik meghatározni, mit tanít az egyház. Akkor arra buzdítottam a végzősöket, hogy használják ki a technológia előnyeit, hogy részt vegyenek az egyházzal kapcsolatos világméretű párbeszédben. Azt hittem, eléggé naprakész vagyok, amikor azt javasoltam, hogy a különféle blogokon osszák meg a nézeteiket. Azóta megismertem a Facebookot, a Twittert, a Pinterestet, a YouTube-ot, a Google Plus-t, az Instagramot. Aztán pont mielőtt most tudnak indultam, a titkárom kicsit beszélt nekem a Snapchatről. Hű. Úgy tűnik a technika világa picit sem tud nyugodtan maradni. A mobiltelefonom fantasztikus. Az okos telefonok tényleg okosak. Oly sok csodás lehetőséget nyújtanak. Hozzáférhetünk információkhoz, térképes eligazítást adnak, megoszthatunk rajtuk fotókat és üzeneteket, és időnként még beszélgethetünk is rajtuk valakivel. A modern világ, melyben élünk, ez mindig változik. Ami egyfelől jó, másfelől viszont nem mindig annyira jó. Ádám és Éva napjaitól, Joseph és Emma Smith idejéig, a világ elég lassan változott nemzedékről nemzedékre. A múlt emberei bőségesen élvezhették a természetes égi fényt és a kényelmes sötétet. Az utcalámpák, az autók fényszórói és mindenféle fényszennyezés nélkül, melyek világszerte jellemzőek a városainkra. A mai városokban szinte lehetetlen látni az éjszakai égboltot úgy, ahogy azt Ábrahám, Mózes, Ruth, Erzsébet, Jézus és a korai utolsó napi szentek láthatták. Ők még élvezték a természetes csöndet, melybe alig-alig vegyült olyan emberi zaj, mely megzavarná a nappalunkat, és különösen az éjjelüket. A gépjárművek, repülőgépek modern zaja, és valami, amit néhányan zenének neveznek. Szóval mindez teljesen megfojtották a természetes világot. Remélem megértitek az én generációm szempontjából, hogy amit ti zenének tartotok, és amit én tartok zenének, távol állnak egymástól. Manapság már nem mehet el az ember egy étterembe anélkül, hogy a háttérben ne szólna valamilyen zene. Még a világ távoli erdeiben is gyakran megtöri a csendet az égen átsuhanó, sugárhajtású repülőgépek zaja. Végül pedig a korábban élő emberek olyan módokon tapasztalták meg az egyedüllét nyugalmát, melyet mi a zsúfolt és elfoglalt világunkban elképzelni sem tudunk. Mi, még ha egyedül vagyunk is, bekapcsoljuk a kézben hordozható kütyűinket, a laptopjainkat és a tévénket, hogy azok szórakoztassanak és lefoglaljanak. Apostolként most felteszek egy kérdést mindannyiatoknak. Van-e személyes, csendes időtök? Azon gondolkodtam, vajon a múltban élőknek több lehetőségük volt-e, mint nekünk most, hogy lássák, érezzék és megtapasztalják a lélek jelenlétét az életükben. Úgy tűnik, hogy miközben a világunk egyre fényesebb, hangosabb és elfoglaltabb lesz, nagyobb kihívás jelent érezni a lelket az életünkben. Ha az életetekből hiányzik a csend, megtennétek, hogy még ma elkezdtek rá időt szánni? fontos csendben lennünk, figyelnünk és követnünk a lelket. Egyszerűen túl sok zavaró dolog verseng a figyelmünkért, több, mint a világtörténelem folyamán valaha is. Mindenkinek szüksége van időre, hogy meditálni és elmélkedni tudjon. Még a világ szabadítója is talált erre időt a földi szolgálata során, és amint elbocsátá a sokasságot, felméne a hegyre, magányosan imádkozni, mikor pedig beest veledék, egyedül vala ott. Mindannyiunknak szüksége van időre, hogy kérdéseket tegyünk fel magunknak, vagy rendszeres, személyes önértékelést tartsunk. Gyakran olyan elfoglaltak vagyunk, a világ pedig olyan hangos, hogy nehéz meghallani azt az égi szózatot, miszerint legyetek nyugodtak, és tudjátok, hogy én Isten vagyok. A kézi készülékek pedig, amilyen az okostelefon, áldást jelentenek, de el is vonhatnak bennünket attól, hogy meghalljuk a halk és szelíd hangot. Szolgálniuk kell bennünket, nem uralniuk minket. Például, ha ma később az este folyamán inspiráló gondolatokat osztasz meg erről az áhítatról a közösségi médiákon, akkor az okostelefonod a szolgád. Ha csak úgy össze-vissza barangolsz a neten, akkor az okostelefonod az urad. Emlékezz rá, mit tanult Illés. Az Úr nem vala a szélben, és az Úr nem volt a földindulásban sem, és nem volt az Úr a tűzben sem, hanem halk és szelíd hangon szólt az Úr. Még egy kérdés. Őszintén, mennyi időt töltötök minden nap a mobiltelefonotokon vagy tableteteken, leszámítva az iskolai vagy egyházi feladataitokat? Jó dolog a használatuk, és áldást hoznak. Ám amikor az okostelefonunk akadályozni kezdi a barátainkkal és a családunkkal való kapcsolatunkat, és ami még fontosabb, az Istennel való kapcsolatunkat, akkor változtatnunk kell. Néhányotoknak ez a változtatás csekély lesz, másoknak talán jelentős. Aggaszt, hogy ez a sok SMS-ezés, Facebookozás, tweetelés és Instagramozás kiszorítja a beszélgetést. Az egymással való szemtől szembeni és a mennyei atyánkkal imában való beszélgetést, és azt, hogy az élet legfontosabb dolgairól gondolkozzunk. Gyakran megesik, hogy egy fiatal egy szobában van a családtagjaival, barátaival, de túlontúl lefoglalja őt a beszélgetés valakivel, aki nincs jelen, és így elszalasztja az esélyt, hogy a közelükben lévőkkel társalogjon. Ha ilyen történik, talán az a legjobb, ha kimész a szobából, és küldesz neki egy SMS-t, hogy felkeresd a figyelmét. Életem során a legtöbbet akkor tanultam, amikor azokat hallgattam, akiknek nagyobb tapasztalatuk volt. Akik hosszabb ideje éltek, és sok fontos dolgot tanultam így, amire szükségem volt. Kérlek titeket, használjátok ki a lehetőséget, hogy szüleitekkel, nagynénéitekkel, nagybácsikáitokkal és nagyszüleitekkel beszélgethettek, amíg még veletek vannak. Amiatt is aggódom, hogy vannak közöttetek, akik a visszaállított egyház, az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza legfontosabb gyűlésén, az úrvacsori gyűlésen nézik meg az e-mail, Facebook, Twitter vagy Instagram fiókjaikat, vagy ekkor SMS-ezgetnek. Ezen a fontos gyűlésen nem a multimédiás készülékeinkre, hanem az Úrra kell összpontosítanunk ima, himnuszok éneklése és azáltal, hogy veszünk az ő testének és vérének jegyeiből. Nem tudtok a lélekhez kapcsolódni az úrvacsora osztáskor, ha közben üzeneteket nézegettek, vagy küldözgettek az okostelefonatokról, vagy a táblagépetekről. Ehhez a kapcsolathoz Krisztus világosságára van szükség, arra, hogy azt az elmétekből a szívetekbe ülepítsétek égető szeretettel és odaadással. Tudom, hogy sokatoknak szentírások és más egyházi forrásanyagok a telefonotokon vagy a tableteken van. Azt is hallottam, hogy vannak szülők vagy egyházi vezetők, akiket aggaszt ez az új találmány, de engem nem. Az egyház mindig is befogadó volt a technológiai vívmányokkal, hogy azok segítsenek az Úr munkáját előre mozdítani. 1830-ban még vitorlás hajókon küldtük el a misszionáriusainkat, aztán az 1860-as években igénybe vettük a gőzhajók kínálta előnyöket. Ezután pedig az 1960-as években örömmel fogadtuk a repülőgépet, mint a legjobb módot arra, hogy a misszionáriusainkat a kijelölt területekre juttassuk szerte a világon. A történelem a legérdekesebb módokon ismétli önmagát. A múltban Izrael tekercseken őrizte a proféták szavait. Aztán a korai keresztények között elterjedtek a kódexek, a modern könyv korai megfelelői. És most itt vagyunk 2000 évvel később, és ti fiatalok okostelefonon vagy táblagépen olvassátok a szentírásaitokat, méghozzá úgy, mint Jézus, amikor Názáretben átadtak neki egy Ézsaiás tekercset, hogy szétgörgetve olvasson belőle. Ti is görgethettek, de kérlek titeket, ne az úrvacsora kiszolgálása közben görgessetek. Ebben a pár percben biztosan rá tudtok összpontosítani a szabadító engesztelésére, miközben az Úr lelkére törekedtek, hogy megáldjon benneteket a következő héten. Azt is megtehetitek, hogy repülőgép módra állítjátok a telefonotokat vagy a táblagépeteket az egész Isten tiszteleti időszakra. Így még mindig meg tudjátok nyitni rajtuk a szentírásokat, általános konferenciai beszédeket, himnuszokat és kézikönyveket. De nem jönnek figyelmeteket elterelő SMS-ek vagy push értesítések. Azon kívül, hogy időt szakítunk az elmélkedésre és a meditálásra, kell találnunk egy helyet is, amint a tan és a szövetségek említi, hogy az védelemmé lehessen, és menedékké a zivatar elől. Kell egy különleges hely, egy menedék, ahol le tudunk válni zavaró készülékeinkről azáltal, hogy kikapcsoljuk őket, hogy Isten lelkéhez tudjunk csatlakozni. Az egyik legjobb hely, ahol a lélekhez csatlakozhatunk, az a templom, az úrháza. Persze ugyanez elmondható más felszentelt egyházi épületeinkről, például az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási osztálytermekről és az épületek egyéb helységeiről. Menedéket találhatunk az otthonunkban, amikor azt választjuk, hogy egyszerűen kizárunk bizonyos dolgokat, nyugodtak vagyunk, és tudunk Isten dolgairól. Hogy segítsek magunknak felfedezni azt a világot, ahol Ádám és Éva, Ábrahám és Sára, valamint József és Mária meglelte Istent, és hogy segítsek találni egy helyet, ahol ma érezhetjük és hallgathatjuk az Úr hangját, arra buzdítalak benneteket, hogy járjatok el a templomba. Menjetek, amilyen gyakran csak tudtok. És kapcsoljátok ki az okostelefonotokat, és tegyétek el, mielőtt a templom területére léptek. Az Úr házának összes szertartása során gyönyörű nyelvezetet, szavakat és ígéreteket fogtok hallani, melyeket az Úr ad a gyermekeinek. Ez az egyetlen hely, ahol ezeket a csodálatos, inspiráló szavakat halljátok. Ha jelenleg nem kaphatok templomi ajánlást, akkor látogassatok el a templom kertjébe. Hadd hangsúlyozzak valamit, ha esetleg még soha nem is hallottátok. Semmi nem akadályozhat meg titeket, vagy bárki mást, hogy elmenjetek a templom kertjébe. Az Úr azt szeretné, hogy felkészítsétek magatokat, hogy érdemesek legyetek a templomi ajánlásra, és hogy amilyen gyakran csak tudtok, eljöjjetek a templomba. Amikor a kertjében sétáltok, elültetitek a vágyat a szívetekben, hogy ajánlást kapjatok, és rendszeresen látogathassátok a templomot. Másfelől Sátán nem akarja, hogy templomba menjetek, vagy akár csak az árnyékában áldogáljatok. Azt akarja, hogy még a közelébe se kerüljetek, mert a templom az Úr háza. Mindannyiótokat biztosítalak afelől, hogy ha elmentek a templomba, vagy ellátogattok a kertjébe, akkor szent földön jártok majd, mint egykor azt az emberek az ősi időkben tették, akik az örökkévaló utazásokra és az élet fontos dolgaira összpontosítottak. Hozzájuk hasonlóan ti is összpontosíthattok arra, hogy érezzétek az erőt és a menny jelenlétét. Ha szeretnétek, hallhatjátok a lélek halk és szelíd hangját a templomban, vagy annak szent kertjében úgy, ahogy ezt egy plázában, étteremben, vagy nyilvános helyen soha nem fogjátok. Sőt, felismeritek majd, hogy a templom csodálatos hely ahhoz, hogy válaszokat kapjatok az imáitokra. Monson elnök nemrégiben felszentelte az arizonai Gilbert templomot. A felszentelő imában a következőt kérte az Úrtól. Kérünk, hogy lakozzon itt a te szent lelked, és annak hatását érezzék mindazok, akik ide jönnek e falak közé. Imájában elhangzott ez is. Legyen ez a te házad békés szentély, menedék az élet viharai és a világ zaja elől. Legyen ez a csendes elmélkedés háza, ahol az élet örök természetéről gondolkodhatunk, és a számunkra adott isteni tervedről. Minden templom, melyet az Úrnak ajánlanak, egy békés szentély, menedék az élet viharai és a világ zaja elől, és a csendes elmélkedés háza. A világ, melyben most élünk, törvényeiben és szokásaiban sebesen távolodik Krisztus tanításaitól. Ennek eredményeképpen Sátán túlórában dolgozik azért, hogy összezavarja Isten fiait és leányait, és eltérítse még a kiválasztottakat is kötelességük teljesítésétől, és attól, hogy elnyerjék az Úr áldásainak teljességét. Sátán azt akarja, hogy hagyjatok fel az otthon, a hitoktatáson vagy a missziótok során tanult jó szokásaitokkal, amilyen a napi szentírás tanulmányozás, a napi ima, a heti érdemes úrvacsoravétel és az őszinte szívből jövő szolgálat. Arra is rá akar venni titeket, hogy az oldalvonalakra húzódjatok napjaink fontos és döntő csatáiban. Ne feledjétek, drága fiatal barátaim, jelenleg háborút vívunk, de nem fegyverrel és lövedékekkel. Ettől azonban még a háború valódi és számtalan emberi veszteséggel jár. Ez a háború valójában annak a háborúnak a folytatása, amely a halandóság előtti létben robbant ki. Pál arra buzdított minket, hogy öltsük magunkra Isten teljes fegyverzetét. Ezt mondta, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Az Úr Jézus Krisztus apostolaként arra buzdítalak ma este titeket, akikhez eljut a hangom ezen a hatalmas világon, melyben most élünk, hogy öltsétek magatokra Isten teljes fegyverzetét, és még ma álljatok harcba, ahogy Hélamán fiai tették oly sok évvel ezelőtt. Ne várjatok, míg megházasodtok, vagy karrierbe kezdtek, vagy idősebbek lesztek. Az egyháznak most van szüksége a fiatalságotokra, az Úrnak most van rátok szüksége. Biztosan emlékeztek, hogy a 2000 ifjú harcos szövetségre lépett, hogy harcolni fognak a nefiták szabadságáért. Az egyháznak modernkori ifjú harcosokra van szüksége, akik szövetséget kötöttek arra, hogy Isten tanúiként állnak mindig és mindenben és minden helyen. A Mormon könyve a következőképpen jellemzi az ifjú harcosokat. Mind fiatalok voltak, és rendkívül hősiesek voltak a bátorság tekintetében, és erő és tevékenység tekintetében is. De íme, ez még nem minden. Mindig igaznak bizonyultak abban, amely dologgal csak megbízták őket. Igen, igaz és józan emberek voltak, mert megtanították őket arra, hogy tartsák be Isten parancsolatait, és járjanak egyenes derékkal ő előtte. Ti fiatal nők és fiatal férfiak, Hélamán modern fiai és lányai vagytok. Hadd mondjam el rólatok is, amit őróluk mondtak. Ebben az időszakban nagy támasszá váltak. A második dolog, amiről beszélni szeretnék nektek, hogy csatlakoznatok kell hozzánk ebben a pornográfia elleni harcban. Szörnyű pest is ez, mely egyre terjed a világban. Arra kérlettek titeket ma este, hogy figyeljetek rám, miközben elmagyarázok egy példát az Úr bölcsességére. Az Úr több mint 180 évvel ezelőtt nyilatkoztatta ki az egészségre vonatkozó törvényét, beleértve a dohány használata elleni figyelmeztetést is. Milliók hallgattak az Úrra, de még többen voltak, akik nem. Annak idején senki nem tudott a dohányzás hosszú távú következményeiről, de még akkor sem, mikor én egyidős voltam veletek. Ma több évtizedes tudományos kutatás után tudjuk, milyen összefüggés van a dohányzás és a tüdőrák vagy más halálos betegségek között. Az Úr által adott bölcsesség szava egy óvó áldás volt. Az Úr napjainkban hasonló módokon int bennünket a pornográfia hatásai ellen. Milliók követik hithűen az Úr tanácsát, míg számtalan ember nem így tesz. Nekünk, drága barátaim, nem kell 180 évet, vagy akár csak 10 évet is várnunk, hogy felfedezzük a pornográfia pusztító hatásait. Mert a jelenlegi tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a pornográfia számos módon megbénítja a fiatal felnőtteket, és megmérgezi az esélyeiket arra, hogy egy nap szeretetteljes és tartós házassági kapcsolatban élhessenek. Azt is kimutatták, hogy ha valaki gyakran foglalkozik pornográfiával, az viselkedésbeli megszállottsághoz vezethet, és olyan változásokat idézhet elő az agyban, hogy az illetőt a függőség börtönébe zárja. A kutatás igazolta azt is, hogy a pornográfia valótlan elvárásokat támaszt, és veszélyes félretájékoztatást nyújt az egészséges emberi intimitásról. Ám ami a legalattomosabb benne, hogy a pornográfia rászoktat, hogy tárgyként tekints az emberekre, akiket semmibe vehetsz és megalázhatsz, érzelmileg és fizikailag is. Egy másik szempont, hogy a pornográfia általában valamilyen titkos tevékenység. Használói gyakran rejtegetik, vagy legalábbis minimalizálják a használatát mindenki előtt, beleértve a párjukat vagy a házastársokat is. A tanulmányok azt mutatják, hogy amikor az ember ilyen jellegű önleplezést folytat, vagyis amikor olyat csinál, amire nem büszke, és titokban tartja a családtagjai és barátai előtt, akkor az nem csak hogy árt a kapcsolatainak, és elmagányosítja őt, hanem hajlamosabbá teszi a depresszióra, a szorongásra, és az alacsony önbecsülésre. A titkolózás rombolja a bizalmat. Először is magunknak is el kell kerülnünk a pornográfiát, mert halálos. Megöli a valódi és gyengéd emberi kapcsolatokat, házasságokat és családokat tesz tönkre. Olyan biztosan pusztítja el a vele foglalkozó személy lelkét, ahogyan a leghalálosabb méreg végez a testtel és az elmével. Drága fiatal testvéreim, ne hagyjátok, hogy megtévesztenek titeket. Ne gondoljátok, hogy majd, ha misszióba mentek vagy megházasodtok, abba tudjátok használni ezt a függést okozó viselkedést. Ha közötök van hozzá, ha már beleestetek e szokás csapdájába, kérjetek segítséget most. A szabadító segítségével legyőzhetitek a pornográfiát. Ne várjatok vele. Könyörgöm, hagyjátok ott. Az LDS.org honlapon számos forrás van, mely segít hatástalanítani a pornográf képek sötétségét. Nos, napjaink nagy kihívásokat tartogatnak, de nem nagyobbakat, mint Hélamán vagy az ő ifjú harcosai számára, akik kiálltak, hogy megvédjék a családjukat és az egyházat. Számotokra most jött el az idő, hogy előlépjetek és beálljatok a csatasorba, más igaz lelkű és elkötelezett fiatal férfiak és fiatal nők mellé, hogy megvívjátok a pornográfia elleni csatát. Olyas valami ez, ami felett győzelmet kell aratnunk, és nektek a saját életetekben kell legyőznötök. Most pedig a harmadik témáról szeretnék röviden beszélni nektek. Szeretném, ha megértenétek az egyház álláspontját a házasságról, ahogy azt mennyei atyánk kinyilatkoztatta nekünk a szentírásokon keresztül, és a család kiáltványa a világhoz által. Ez az inspirált kiadvány kijelenti. A családot Isten rendelte el. A férfi és a nő közötti házasság nélkülözhetetlen eleme az ő örökkévaló tervének. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. Az apostolokat azzal bízták meg, hogy őrállók legyenek a tornyokban, hogy megértsék és tanítsák Krisztus tanait. Mindannyian tudjátok, hogy a házasság hagyományos meghatározását támadások érik napjainkban. Vannak, akik a meghatározás polgári jogokat érintő vita tárgyává teszik. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma elmagyarázta az egyház álláspontját és tanát, Isten célját és tervét illetően az ő lélek gyermekei számára, hogy megtapasztalják a halandó életet, mely nélkülözhetetlen az örök életünkhöz. Feltételezem, hogy talán sokan közületek nem olvasták el az évelején kiadott nyilatkozatot, ezért most idézek belőle, és kérlek, hogy jól figyeljetek. A polgári törvények módosítása nem változtathatja meg azt az erkölcsi törvényt, melyet Isten vezetett be. Isten elvárja tőlünk, hogy az eltérő vélemények, illetve a társadalmakban előforduló különféle trendek ellenére tartsuk fenn, és tartsuk be a parancsolatait. Erkölcsi tisztaságra vonatkozó törvénye világos. Szexuális kapcsolat kizárólag egy hivatalosan és törvényesen összeházasodott férfi és nő között helyén való. Buzdítunk benneteket, hogy nézzétek át és tanítsátok meg az egyháztagoknak a Család kiáltvány a világhoz című kiadványban szereplő tant. A nyilatkozat így folytatódik. Ahogyan az azonos neműek házasságát pártolókat, úgy az azt ellenzőket is megilleti az udvariasság. Az egyház tagjaiként az a feladatunk, hogy tanítsuk Jézus Krisztus evangéliumát, és rávilágítsunk azokra a nagyszerű áldásokra, amelyek abból származnak, amikor Isten parancsolataira hallgatunk, de azokra az elkerülhetetlen következményekre is, melyek ugyanezen parancsolatok figyelmen kívül hagyásával járnak. Kérünk benneteket, imádkozzatok, hogy az emberek nyissák meg a szívüket mindenütt az evangélium igazságai előtt, és kapjanak bölcsességet azok, akik arra hivatottak, hogy a társadalom jövőjét meghatározó sarkalatos ügyekben döntéseket hozzanak. Idézet vége. Nos, én tudom, hogy szeretitek és támogatjátok az Urat és az ő profétáit, de azt is tudom, hogy sokatoknak talán nem világos, mit jelent az egyház azon döntése, hogy támogatni fogja Istennek a gyermekei számára kinyilatkoztatott tervét. Azt is tudom, hogy fiataljaink közül vannak, akiknek nehéz megérteniük, hogyan lehet elmagyarázni a családdal és a házassággal kapcsolatos tant úgy, hogy az ember közben kedves, gyengéd és szeretetteljes maradjon azokkal, akik nem értenek egyet. Talán attól féltek, hogy megbélyegeznek azzal, hogy bigottak vagy intoleránsak vagytok. Talán ismertek is olyat, aki az azonos nemhez vonzódással küszködik, vagy eldöntötte, hogy azonos nemű kapcsolatban fog élni. Az e személy iránti szeretetetek, hiszen ő is Isten leánya vagy fia, egyfajta belső küzdelmet okoz nektek, amikor úgy próbáljátok szeretni és támogatni őt, hogy közben kiálltok az Úr örökké való boldogság terve mellett. Tisztázzuk ma este. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza hisz abban, hogy az azonos nem iránti vonzódás megtapasztalása bonyolult valóság sokak számára. A vonzalom önmagában nem bűn, de a késztetés szerint cselekedni már az. Habár az ilyen egyének nem maguk választották azt, hogy ilyen vonzalmat érezzenek, azt ők döntik el, hogyan reagálnak rá. Az egyház szeretettel és megértéssel tárja ki karját Isten minden gyermeke felé, beleértve azokat is, akik az azonos nemhez vonzódnak. Az egyház nem tanít vagy bátorít a kiközösítésre, vagy bármilyen más keresztényekhez nem méltó cselekedetre. Szeretnünk kell másokat, és törekednünk kell arra, hogy segítsünk nekik megérteni, hogy senkinek sem szabad figyelmen kívül hagyni, vagy semmibe venni Isten parancsolatait. Végül pedig a Család kiáltvány a Világhoz című kiadványban az első elnökség és a 12 apostol kvóruma kijelentette. Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a családok széthullása ősi és újkori proféták által megjósolt csapásokat fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre. Én is az egyike vagyok azoknak, akik ezt a figyelmeztetést adták. A torony egyik őreként én is felelős vagyok azért, hogy megfújjam a trombitát és megintsem a népet. Ma este határozott voltam és figyelmeztető hangon szóltam. Azért teszem, mert szeretlek titeket, és szeretném, ha megértenétek, hogy oda kell állnunk szemtől szembe az Úrral, és be kell tartanunk a parancsolatait. Ez kötelességem. Az Úr figyelmeztetése egy meghívással is párosul, hogy jöjjünk ő hozzá. Mennyei atyánk tudta, milyen következményekkel jár majd egy bukott világban élni. Ezért biztosított számunkra egy szabadítót. A bárányt, aki megöletett e világ alapítása óta, az ő gyermekeiért. János evangéliumából megtudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérlek, emlékezzetek rá, hogy az evangélium örömhír, a remény üzenete. Ha épp bajban vagytok, kérjetek segítséget. Az Úr kegyelmes és megbocsátó. Pál apostol ezt tanította. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Idézet vége. Jézus Krisztusnak köszönhetően béke léphet a bűntudat helyére. Az egészséges kapcsolatok helyreállíthatók. A függőségek legyőzhetők. Tudatnunk kell családunkkal és barátainkkal ezt az igazságot. Az Isten szeretet, és ő mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és részesüljön a jóságából, és senkit sem utasít vissza, aki hozzájön. Szükségünk van rátok, drága fiatal felnőtteink az egyházban, hogy részt vegyetek a szabadítás munkájában a missziótok előtt, közben és után. Az Úr arra buzdít titeket, hogy vegyétek ki a részeteket, és használjátok az online közösségi médiát, amelyiket csak szeretnétek, az evangélium megosztására, és álljatok a nagy utolsó napi csatákat Hélamán újkori fiaiként és lányaiként. Azt akarja, hogy olyan modernkori ifjú harcosokká váljatok, akik szilárdan állnak, és egységesek az igazság védelmezésében. Azt szeretné, hogy bátrak és rendíthetetlenek legyetek, miközben szembenéztek az ellenség előre nyomulásával. Tudjuk, hogy végül az Úr győz majd, Sátán pedig legyőzetik. A különböző internetes közösségi médiák portáljain keresztül evangéliumi beszélgetéseket folytathattok a családotokkal, barátaitokkal. Ti pedig visszatért misszionáriusok, akár korábbi érdeklődőkkel és új egyháztagokkal. Az igazság tanúiként állhattok, és megvédhetitek a királyságot. Tudom, hogy néhányatokat aggaszt, hogy rosszul ítélnek meg, kigúnyolnak, vagy akár még zaklatnak is, ha kiálltok mennyei atyánkért, az Úr Jézus Krisztusért és az egyházért. Megértem az aggodalmatokat. Fiatal misszionáriusként a brit misszióban szolgáltam a II. Világháború végét követően. Akkoriban a mormonok gúny és csúfolódás tárgyai voltak. A misszionáriusokat pedig kinevették és bolondot csináltak belőlük. Voltak, akik megdobáltak, és olyanok is, akik leköpdöstek. Mi azonban nem vonultunk vissza, hanem továbbra is megosztottuk bizonyságunkat és az evangéliumot. Akárcsak Abinádi, nem rettentünk vissza, akárcsak Pál, nem rettentünk vissza, és akárcsak a szabadító, nem rettentünk vissza. Akkoriban el sem tudtuk képzelni, milyen hatása lesz a munkálkodásunknak. 14 kerületünk volt, és nem volt egyetlen szövekünk sem. Ma a brit szigeteken Sionnak 46 szöveke található. Drága, szeretett fiatal barátaim, ne törődjetek azokkal ott, a nagy és tágas épületben. Nefi előre látta, hogy gúnyolódni fognak, és újjukkal mutogatnak azokra, akik oda jönnek és vesznek a gyümölcsből. Ne legyetek olyanok, mint azok, akik miután gyümölcsöt megízlelték, elszégyelték magukat, azok miatt, akik csúfolták őket, és letértek tiltott ösvényekre, és elvesztek. Nagy és fontos nemzedék vagytok, és nagyszerű dolog ebben a korban élni. A jövő fényesen ragyog előttetek. Mondjátok magatoknak ma este, hogy az Úrnak segítek, amikor kinyújtom a kezem, hogy megosszam a bizonyságomat, és tanítsam az igazságokat, melyeket Isten nyilatkoztatott ki ezekben az utolsó napokban. Nos, lehetőségetek van az összes közösségi médiát bölcsen arra használni, hogy megosszátok azt, amit talán ma este is tanultatok és éreztetek. Emlékezzetek rá, hogy megvan az ideje és helye annak, amikor a közösségi médiákat használjátok. Ilyen idő az, amikor megosztjátok a gondolataitokat és bizonságotokat arról, amit tanultatok és éreztek. Áldjon meg benneteket az Úr, a korotokat meghaladó bölcsességgel, hogy meglássátok, hogy valóban csatát vívunk éppen, és össze kell tartanunk öregeknek és fiataloknak egyaránt. Imádkozom, hogy mennyei atyánk őrködjön felettetek, és áldjon meg titeket. Tudnotok kell, hogy nagyon szeretünk benneteket. És arra kérem mennyei atyánkat, hogy áldjon meg benneteket, mindegyikötöket, akárhol is legyetek a világon, akárhonnan is hallgatjátok most ezt az áhítatot, hogy töltse el a szíveteket az Úr békéje, és az arról való nyugodt tanúság és bizonyosság, hogy Jézus Krisztus valóban él, hogy ő Isten fia, és hogy ez az ő egyháza. Kívánom, hogy ez a béke és erő örökre veletek maradjon. Mennyei atyánk, vigyázzon rátok! Soha ne feledjétek ezen utazásotokon, hogy mindannyian nagyon becsesek vagytok. Szükség van rátok a jövőben, hogy felkészítsétek a világot arra a napra, amikor Jézus Krisztus azt mondja majd, hogy elég, és visszatér, hogy uralkodjon szabadítóként, az urak uraként, a királyok királyaként, a világ megváltójaként. Bizonyságomat teszem róla, hogy ő él. Olyasmiről beszéltünk ma este, ami neki fontos. Ahogy ma elhagyjuk ezt a gyűlést, töltsön el bennünket az Úr iránti szeretet és a vágy, hogy őt szolgáljuk. Ezért imádkozom alázatosan. Az Úr Jézus Krisztus szent és szeretett nevében. Amen.
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a sabbat napért. Hálásak vagyunk, hogy meghallgathattuk Beléd Elder üzenetét. Hálásak vagyunk a lélekért, melyet ma este éreztünk. Hálásak vagyunk a technológiáért, melyen napjainkban rendelkezünk, és mindazért a jóért, amit hoz nekünk. Imádkozunk, hogy ezeket az eszközöket ne használjuk olyan sokat, hogy emiatt ne tudjunk a lélekre hallgatni. Imádkozzunk, hogy mindig képesek legyünk érezni a sugalmazásaidat, és azok szerint cselekedni, hogy eszközök lehessünk a kezedben, és végezhessük a munkádat. Kérünk téged, erősíts meg bennünket a pornográfia elleni csatában. Nagyon hálások vagyunk a házasság intézményéért. Hálások vagyunk szabadítónkért, Jézus Krisztusért és az engesztelésért. Nagyon szeretünk téged, és imádkozunk, hogy biztonságban hazaérjünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.